Köszöntöm a hallgatókat, könyvben utazom, mégpedig Európa különböző országaiban az elmúlt 300 évben. Én Nola Andrea vagyok, és vagány nőkről hallhat, aki velem tart ebben az órában.
Lánynak születtek, de meg sem fordult a fejükben, hogy emiatt be kellene érniük a fiúkénál szűkebbre szabott lehetőségekkel. A kor szokásrendjével, vagy akár a nőkre kényszerített szerepkörökkel is meg kellett küzdeniük, és nem mindig jártak sikerrel, de soha nem adták fel. Tanítottak, írtak, festettek, muzsikáltak, gyógyítottak, dolgoztak. A saját útjukon jártak rendíthetetlenül és bocsánatkérés nélkül. Mörk Leonóra saját utakon 15 vagánynő igaz története 3 évszázadból című könyve, izgalmas és fordulatos kultúrtörténeti utazás. Könyvéből megismerhetjük Luther feleségét, aki a reformáció legtehetségesebb topmenedzsere volt, vagy itt van a könyvben a 17. századi Európa legokosabb asszonya, vagy akár az első sikeres hivatásos írónő, vagy az első német egyetemen doktoráló nő. Mörk Leonóra, ahogyan regényeiben is, számos műalkotásra és művészre irányítja rá a figyelmet, kutatásra ösztönözve ezzel az olvasót, hogy ilyen szempontból mit ad nekünk a kötete, ezzel indul ez az interjú.
Én igyekeztem úgy összeválogatni ennek a könyvnek, tehát a Saját utakon című könyvnek a szereplőit, hogy különféle, hogy úgy mondjam, foglalkozásokat vagy hivatásokat képviseljenek. És akkor ennek megfelelően tényleg van közöttük zenész, van közöttük festő, van közöttük grafikus és utazó, van közöttük író, és hát akkor óhatatlan, hogy amikor valamelyikükről beszélek, akkor az életművéről is beszélek. És én nem tudom, én úgy érzem, hogy az nem baj, hogyha miközben valaki olvassa ezeket a történeteket, akkor kedvet kap ahhoz, hogy megnézze, hogy akkor tényleg milyen is ez a festmény, akkor tényleg mit is írt ez az illető, akkor tényleg milyenek is azok a pillangók, amiket ő lerajzolt. Mert szerintem ez komplettebbé teszi az élményt. Azt is felvetették olvasók, hogy miért nincsenek portrék az egyes írott portrékhoz. Tehát miért nem lehet megnézni, hogy hogy nézett ki, nem tudom, Katarina von Bora, vagy Anne Bronte, vagy Johanna Schopenhauer. Na most azért nincsen, mert egyrészt ez egy olyan típusú könyv, tehát ez egy regény, és nem egy album. Az egy másik műfaj, amiben vannak képek is. A másik oka az az, hogy nem is maradt fönn mindenkiről portré. A harmadik meg az, hogy hát végül is ki lehet ezt tényleg keresni. Én is mindig azt mondom, hogy a Google a barátunk. És ugyanez vonatkozik magukra a művekre is. Tehát ha például valaki mondjuk, most csak egy példát hozok, a 17. századi holland aranykornak az egyik leghíresebb női festője, mert több is volt, az egyik leghíresebb női festője volt Judith Leicester, aki Haarlemben alkotott, tehát ugyanott, ahol Franz Hals, és ő volt az első nő, akit Haarlemben a festőknek a céhe fölvett teljes jogú tagként. És lehet azt mondani, hogy hát ő is ugyanolyan műfajokban, zsáner műfajokban alkotott, mint a kortársai, de hát egyszerűen a női látásmódja az teljesen egyértelműen megmutatkozik ezeken a festményeken. Például, amit én példának hoztam, az egy olyan típusú festmény, ami egy férfit és egy nőt ábrázol, és hát a férfi mozdulatából, arckifejezéséből, az egész beállításból látszik, hogy hát ő nagyon szeretné ezt a nőt rávenni arra, hogy bocsátkozzon vele szexuális aktusba. Na most ez egy zsáner volt a 17. században, és nagyon sok férfi megfestette, Vermeertől elkezdve, és óriási különbség a Judith Leicester, tehát egy nő által készített ilyen témájú festmény, és a férfi kollégák által festett hasonló szituációkat ábrázoló festmény között, hogy a férfiak által festett festményeken a nők vagy teljesen egyértelműen kihívó pózban szerepelnek, tehát mondhatnánk, hogy felkeltik a férfi érdeklődését, vagy egyértelműen megpróbálják ők rávenni arra, hogy hát nyúljon már a zsebébe, és akkor ha leteszi a megfelelő összeget, akkor el lehet vonulni egy másik szobába, és akkor ott nyélbe ütni a tranzakciót. Ezzel szemben a Judith Leister festményén a nő az egy teljesen egyértelműen átlagos, fiatal nő, nem kurtizán, nem prostituált, nem viselkedik feltűnően, nem öltözik kihívóan. Az egy átlagos fiatal nő, aki látszik rajta, hogy igyekszik magát minél kisebbre összehúzni, hogy hát ha akkor a férfi majd rádöbben, hogy ez most itt nem fog összejönni, és őt békén hagyja. A férfi szándéka az egyértelmű, tehát ahogy néz, ahogy vigyorog, ahogy a lánynak az orra elé benyújtja a tenyerét, amiben pénzérmék vannak. Tehát ottan csörgeti a pénzét, hogy na, mi lesz már? És ez azért nagyon érdekes, mert ilyen pózban, ilyen helyzetben a férfi festők nem festették le ezt a szituációt. Tehát ehhez nőnek kellett lenni, hogy nyilván ő is, mint manapság is a nők többsége élete során számtalanszor átéli azt, hogy férfiak közelednek hozzá, és neki ez nem tetszik, de nem biztos, hogy egyértelműen a tudomásukra tudja hozni, hogy hagyjál már békén, hanem helyette hát így igyekszik minél kevésbé feltűnővé válni, összehúzni magát, hogy hát ha akkor a férfi majd a homlokára csap, és belátja, hogy hát nincsen itt neki keresni valója. Úgyhogy ez például ezért került bele ebbe az összeállításba.
A kötetet olvasva az embernek eszébe jut az a mondás, amit ma is olyan sokszor mondanak, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy nő, egy tehetséges nő vélhetően.
Az én válogatási szempontom az ezzel éppen ellentétes volt. Azért az a címe ennek a könyvnek, hogy Saját utakon, mert én nem áldozatokat akartam bemutatni, hanem olyan nőket, akiknek volt egy víziójuk arról, hogy ők mit szeretnének kezdeni az életükkel, és mit szeretnének kezdeni saját magukkal a nekik ki utalt akárhány évtized során, és ez elég határozott elképzelés volt. Az, hogy közben figyelembe kellett venniük a férfi családtagjaik, férjük, apjuk, akárkicsodájuk, bátyjuk, mint a Bronti nővéreknél látjuk szempontjait, az egy dolog, de ők megpróbáltak akkor ezeken a határokon vagy korlátokon belül lavírozni és elérni azt, amit szerettek volna. Tehát mondjuk, ha szemügyre vesszük Katarina von Bóra életét, aki ugye Luthernek volt a felesége, akkor azt látjuk, hogy egyik szempontból lehet azt mondani, hogy ő azért borzasztó sokat tett a reformációért, és Lutherért konkrétan, ha más nem az, hogy életben tartotta, mert hát azért Luther nem az a típus volt, aki úgy különösebben az egészségével, vagy a higiéniai körülményeivel, stb. Foglalkozott volna. És valószínűleg, ha nem nősül meg, és nem ezt a nőt veszi feleségül, akkor sokkal rövidebb ideig élt volna, mert nem lett volna, aki gondoskodjon arról, hogy Martin, te reggeliztél már? Te ebédeltél már? Meg aki áthúzza az ágyát, kicseréli benne a szalmát. Hát ő egy kolostorban élt x sok évig, ahol egyrészt mindent megcsináltak helyette, tehát pénzzel abszolút nem tud bánni. Másrészt meg hát azért ez nem egy wellness szálló volt soha, tehát aki ott élt, az a személyes, hogy mondjam, szükségleteit azt a minimumra korlátozta.
Azt írod Luther feleségéről, hogy végül is a gazdák szempontjából is, vagy egzisztenciális szempontból is nagyon, hogy mondjam, oda tette magát, tehát hogy tulajdonképpen a vagyon Katarina teremtette meg.
Igen,
Luthernek.
Tehát ezt akartam mondani, hogy lehet őt megközelíteni abból a szempontból, hogy milyen módon szolgálta ő a férjének az érdekeit. Ő nagyon nagyra tartotta a férjét, és tegyük hozzá, hogy a férje is nagyon nagyra tartotta őt, és ezt ahol csak tudta, elmondta. Másrészt viszont Katarina olyasmit is csinált, amit a férje soha, például, ugye mondom, Luther abszolút nem értett a pénzhez, nyilván azért, mert soha nem volt két fillérje se, meg mert a kolostorban nem kellett ezzel foglalkozni, illetve olyan szinten nem foglalkozott a pénzzel, hogy ami volt, azt is mindig odaadta. Ennek ajándék, annak támogatás, nem tudom, tehát nem volt egy pénzközpontú valaki. Na de hát nőtt a család, meg eleve is már sokan voltak, ilyen rokon, olyan rokon, 6 gyerek, akármicsoda, tehát azokat mind el kellett tartani, és ezt az egész családi vállalkozást, és ezt a folyamatosan gyarapodó és jól működő családi vállalkozást, ezt abszolút Katarina menedzselte. Tehát ő gondoskodott arról, hogy legyen pénz, hogy miből legyen pénz, hogy azt hova fektessék be. Úgyhogy ezért mondom, hogy nyilvánvalóan szolgálta ő a férjének a pályafutását, másrészt viszont a saját elképzeléseit is teljesen keresztül vitte. És mondom, hogy ezt Luther is nagyra értékelte benne. Például úgy hívta, hogy Wittenberg hajnalcsillaga. És én sokáig azt hittem, hogy azért hívta így, mert hogy olyan szép, meg olyan, nem tudom, világít az égen, mindenki fölnéz rá. Na kiderült, biztos ez is benne volt, de azért hívta így, mert Katarina minden áldott nap vagy 4-kor, vagy 5-kor már talpon volt, tehát kvázi hamarabb fönn volt, mint a hajnalcsillag. Mindenkinél hamarabb, még a szolgálóknál is, mert annyi dolga volt, és erre célzott a férje, amikor ezt a becenevet adta neki. Több olyan történet van ebben a könyvben, ahol a férfi családtagjai az illető lánynak vagy nőnek abszolút támogató módon állnak a lányuknak vagy a feleségüknek az elképzeléseihez. Tehát mikor észreveszik, akkor most beszéljünk apákról, észreveszik, hogy a lány ugyanolyan okos és ugyanolyan tehetséges, mint a fiú, akkor ugyanúgy tanítják vagy tanítatják, mint ahogy a fiaikat tanítanák. Úgyhogy egyáltalán nem arról van szó, és nem olyan példák sorjáznak egymás után ebben a könyvben, ahol a férfi családtagok minden módon megpróbálták lenyomni a víz alá a lányokat, vagy visszaterelni őket a konyhába, hanem igenis volt egy olyan értelmiségi réteg, és nyilvánvalóan jól szituált értelmiségi réteg Hollandiában is, másutt is, ahol az apák abszolút módon involválódtak a gyerekeknek a nevelésében, vagy nevezzük úgy inkább, hogy az oktatásában. Adott esetben saját maguk tanították a lányt is, ha azt látták, hogy tehetséges latinra, ahogyan a fiúkat, vagy megfelelő tanítót fogadtak mellé. Vagy szerepel egy másik, csak említés szintjén egy másik holland festőnő, Rachel Reusch, ha jól mondom ki a nevét. Neki az apja orvos volt, és csak szóval amatőr módon festett, de ő mikor felfedezte, hogy ez a kislány milyen tehetségesen rajzol, akkor gondolkodás nélkül hívott mellé rajztanárt, vagy rajztanárokat. És így lett belőle a holland aranykornak az egyik legismertebb festőnője, virágcsendéletei nagyon híresek voltak, aki többet keresett, többet kapott a festményeiért, mint Rembrandt. Tehát ezzel csak azt akartam mondani, hogy abszolút ezekben a korszakokban is éltek teljesen szupportív férfiak, apák, bátyok, fivérek, férjek.
Volt olyan, aki meg is tiltotta a lányának, hogy férhez menjen, mert azt gondolta vélhetően, hogy akkor elvonja a családanyaság, vagy a feleség szerep elvonja őt a tudományoktól. De hát ugye említetted Anna Melanchtont, vagy utaltál rá, és hát az ő esetében viszont mégiscsak a hagyomány, vagy nem is tudom mi, erősebb volt, hogy férhez kell adni a fiatal lányt, és hiába tanította az apja, mégis ez lett a veszte, nem? Erősebbek voltak ezek a szokások?
Az az apuka, aki a végrendeletében tiltotta meg mondjuk így a lányának, hogy férhez menjen, nyilván körülnézett a saját környezetében, és azt látta, hogyha egy nő minden évben szül, és megállás nélkül terhes szül, szoptat, hát akkor olyan sok ideje akkor sem marad akár a tudományokra, akár a művészetekre, hogyha szolgák egész serege tevékenykedik körülötte. Nyilván voltak nők, akik ezt jobban meg tudták oldani, voltak nők, akik kevésbé. Anna Melanchton sorsa számomra nagyon megrázó, azért, mert az ő fejében is annyi tudás volt, ami abban a korban, tehát járunk az 1500-as évek közepén, nagyon kevés fejben volt, még férfiak fejében sem. És hát ezért éreztem azt, hogy az övé egy, hogy mondjam, ha létezik ilyen elpazarolt élet, mert miután 14 évesen férjhez adták, és és meghalt 24 évesen. Abban a 10 évben máset csinált, mint folyton terhes volt, szült, szoptatott. És aztán a 6. gyereknek a születésébe halt bele. Tehát itt arról van szó, ami számomra egyébként egy óriási tanulsága ezeknek a történeteknek, hogy egy nő a múltban is, ha volt elég ereje és volt támogató környezete, akkor simán szembe mehetett mindazzal a társadalmi elvárással, ami az adott korszakot jellemezte, de a biológiájával nem mehetett szembe. És szerintem ez ma is nehéz, annak ellenére, hogy van hatékony fogamzásgátlás, létezik családtervezés, mindenféle létezik, de a nő a biológiájának akkor is sokkal jobban kiszolgáltatott, mint egy férfi.
Van szó arról, és olvastam interjúdat is, mondtad, hogy bizonyos szempontból ezeknek a nőknek a története rímel a mai korunkra. Szóval mi az, ami nem változik? Mi az, amivel ma ugyanúgy meg kell esetleg küzdeniük a nőknek, mint annak idején? És ugye több száz évről beszélünk, tehát az 1500-as évektől 1800-as évekig válogattál 15 ilyen élettörténetet, de hogy mik ezek a párhuzamok, arról mesélsz el?
Hát azért azt a mai napig mondják, hogy egy nőnek jóval többet kell teljesítenie, mint egy férfinak ahhoz, hogy ugyanolyan pozíciót elérjen, illetve vannak bizonyos reakciók, amik szerintem a mai napig élnek. Az más kérdés, hogy ma már ezeket felismerjük, és megpróbálhatunk tenni ellene. Például az, hogy egy nő általában a mai napig nagyon nehezen mond ellent egy férfinak. Tehát pláne, hogyha mondjuk az a férfi a főnöke, és az azt mondja, hogy csináld azt, akkor elég nehéz azt mondani, hogy nem. Lehet, hogy a fiataloknak ez már könnyebben megy, de mondjuk én magamról is tudom, hogy nagyon fel kell szívnom magam ahhoz, hogy valamire azt mondjam, hogy nem. És én is jártam úgy, hogy ültem egy nagyjából velemkorú, tehát nem tinédzser, nagyon szép pályafutást maga mögött tudó, illetve hát a pályája csúcsán tartó, nagyon sikeres nővel, és azért ültünk ott egymással szembe, ketten egy étterembe, mert egy férfi ránk parancsolt, hogy valamit csináljunk meg. És akkor mi gondolkodás nélkül elmentünk, hogy akkor ezt megpróbáljuk megcsinálni. És akkor egyszer csak szinte egyszerre jutott eszünkbe az, hogy de mi ezt nem tudjuk megcsinálni, és nem is értjük, hogy nekünk ezt miért kell megcsinálni. Te és 5 percen keresztül rázott minket a nevetés, hogy hát normálisak vagyunk, hogy pusztán azért, mert egy férfi megkért minket valamire, mi mentünk és megpróbáltuk megoldani, ahelyett, hogy előbb átgondoltuk volna, hogy van ennek az egésznek értelme, és azt mondtuk volna neki, hogy ne haragudj, de ennek nincs értelme, mi ezzel nem szeretnénk foglalkozni, nem szeretnénk az időnket erre vesztegetni. Tehát ez például egy olyan szituáció, ami a mai napig előfordul. És főleg, hogyha a férfi idősebb is, mint a nő, és magasabb pozícióban van, akkor egy ilyen helyzetben állati nehéz nemet mondani. Úgy gondolom az átlag nőnek ez elég nehéz. De mondom, hát szerencsére ma már erre rálátsz, és akkor nem tudom, elmész tréningre, vagy elmész pszichológushoz, és akkor ez gyakorolod, stb. Hát néhány év századdal ezelőtt ilyen lehetőség nem volt. És a másik, ami szerintem a mai napig így van, hogyha gyereked van, gyerekeid vannak, több gyereked van, és főleg kicsi gyerekek, akkor ha nincs segítséged, akkor kész, akkor meg vagy lőve. Tehát akkor az idődnek a jelentős részét mégiscsak a gyerekek körüli tennivalók foglalják el, és most nem csak arra gondolok, hogy pelenkázni, hanem nagyobb korában is, akkor ki, mikor, hova viszi, befizettél-e az osztálypénzt, ki megy azért, tehát én azt láttam, hogy az a nő tudott igazán szabadon, most nevezzük így, hogy alkotni, akinek volt segítsége. Nyilvánvalóan attól azokat a gyerekeket neki kellett kihordania, neki kellett megszülnie, időnként csak rájuk kellett nézni, de mégis óriási a különbség a között, hogy magányos dzsungelharcosként küzdesz-e az anyaság teendőivel, vagy legalább bizonyos dolgokat tudsz delegálni. És ez a mai napig így van.
Mörk Leonórával beszélgetünk Saját utakon című könyvéről, egy kis szünet után folytatjuk.